Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Filozófiai bevezetés az esztétikába. Almási Miklós előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. Művészetek és művészetelméletek. A műalkotás. A felvétel 2005. februárjában készült.
Tehát, akkor mondanám. A fél év művészetekről és művészet elméletekről fog szólni, tehát inkább az elméletek vázlatát fogom ismertetni, azokat az elméleteket, amelyek a művészetekről szóltak, illetve szólnak. Tehát lesz benne voltak éppen három nagy terület, a klasszikus paradigma elméletei, illetve annak valamilyen kis ilyen bevezető párlata, az avantgárd paradigma, ugye a művészetket osztom most föl, és a populáris művészetek. Ez a találmány, hogy tudnék, ez a három nagy csoport van, ez a posztmodern elméletekkel, illetve irányzattal gyökeresedett meg, hogy tudnélik nem csak a magas művészetek vannak, és minden, ami azon kívül van, az valahova máshova, spejzba, pincébe, padlásra tartozik, hanem nincs ilyen pince, emelet, padlás szerkezet, egyenrangúság van a művészetek és művészeti áramlatok és művészeti divatok között, tehát a klasszikus paradigma az ugyanolyan szinten helyezkedik el, mint a populáris művészetek, csak más, tehát más törvények vonatkoznak rá, találta ki a posztmodern. Nem biztos, hogy igaz, most úgy néz ki, hogy kezd összeomlani ez a felfogás is, de mondjuk ragaszkodjunk egyelőre még hozzá, hogy ezt a hármat fogom én valahogy ilyen kis dióhéjban érinteni. A mai órán a műalkotásról lesz szó, tehát, és meg a következő órán is, tehát maga a műalkotás a téma, hogy az micsoda, hogyan lehet megfogni, milyen elméleti megközelítései vannak. Ennek az egésznek a központi kérdése tulajdonképpen onnan indul, hogy a művészet valamilyen fajta élvezetet okoz. Mitől okoz élvezetet? Tehát ugye, ha az elméletekre rákérdez az ember, mi a túró értelme van annak, hogy ide járnak az esztétikára, hogy itt művészet elméleteket tanítanak, akkor tulajdonképpen a legkézenfekvőbb válasz az, hogy a művészetekkel való megbarátkozás, megismerkedés, hosszú folyamat egy bizonyos idő után azért csak fölmerül az emberbe, hogy mi az, aminek örülök, mi az, amit élvezek benne, miért kell egy filmet kétszer megnézni. Miért rejtvény számomra a Matrix, és miért nem a Matrix harmadik része. De ezek őrjöngenek az ember fejébe, és hát erre próbál a művészet elmélet, az esztétika választ adni első szinten. Tehát ez a legközvetlenebb megközelítési módja annak, hogy mire jó ez, amit mi tanulunk. Egyébként a éhen haló szakma, szóval ebből megélni nem lehet. Úgyhogy mindenkit lebeszélnék róla, hogyha ezt akarja választani. Hát az élvezeteket persze le kell tudni fordítani, és ezért fogalmivá válik. Az élvezet önmagába az egy érzéki dolog, ugye? Szóval valahol bent zsigerileg kezd el működni. Hát persze most nem erotikus élvezetről van szó, szóval bár az egész fél év során arra fog idegen, itt bizonyos rokonság van a művészet és erotika között. Ezt tagadja az esztétika, tagadja mindenki, aki csak létezik, még a kerületi önkormányzat is, de tulajdonképpen a rokonság jelen van. Lásd Szilágyi tanár úrnak a kollégiuma az arról szól, hogy a szerelem mennyiben műalkotás. Ebben a fél évben indul. Ilyen tematikája van. Szívesen meghallgatnám. Na most, az a furcsaság, hogy ugye itt a élvezetekről beszélek, hogy az egész klasszikus esztétika, ami indul valamikor a 18. század, bár most leszámítva az ókori kezdeteket, meg a középkori botladozásokat, tehát a hivatalos esztétikának nevezett akármi ezt tagadta. Tehát azt mondta, hogy itt nem élvezkedésről van szó, ha tetszik akarni élvezkedni, akkor el lehet menni máshova, de hogy itt fontosabb dolgokról van szó, és ezek a nagy világnézeti, gondolkozást meghatározó, embert átalakító, stb. Dolgok az, ami a művészetről szól. Valójában ez a nagy esztétikáknak a nagy hazugsága volt, vagy a nagy tévedése volt, kinek mi tetszik. Ugyanis klasszikus esztétikák egy protestáns tan. Tehát a Kanttól Hegelig terjedő korszak, sőt, beleszámítom Kierkegaardt is, ez a ez a stok, ez egy protestáns vallási, protestáns nevelődésben felnőtt generációnak vagy iskoláknak az összegzése, és protestáns teológiát jellemzi az élvezetektől való tartózkodás, a puritanizmus, vagyis hogy az az ördögtől való, azzal nem szabad foglalkozni, az élet, az a munka, az a puritán gürcölés, izzadás, stb. Persze máshogy is lehet izzadni, nem csak a munkában, például a síelésben. Na, szóval élvezni nem lehet, mondja ez az esztétika, aztán nagy nehezen kiderül, de ma sem igazán, tulajdonképpen egy bujkáló elmélet. Még az avantgárd is nagyon ilyen protestként nyúl hozzá, Bachelard mondjuk a franciáknál, hogy az élvezet, majdnem hogy az erotikus élvezet a művészetek központja. Hát ezt próbálnám visszahozni, hogy ennek mi a magyarázata, hogyan vagyunk mi a művészetekkel kapcsolatban ilyen megértő, felfogó, értelmező és élvező lények. Vagyis arra szeretnék kiukadni, hogy az egész, az az esztétika, amit itt ezen a tanszéken tanítunk, ugye az a megértés esztétikája, idegen szóval a hermeneutikus esztétika. Hermeneutika a szövegértelmezést jelent, de tulajdonképpen megértést jelenti. Hogy a megértés első fázisa az, hogy élvezed-e vagy unod. Ha unod, akkor kár beszélni az egészről, mert nem jutott el hozzád. Amint eljut hozzá, akkor bekapcsolódik valami, nagyon sok fázisa van ennek. A legprimitívebb élvezettől egészen az intellektuális élvezetig, amikor egy rejtvényé válik a mű, és meg kell fejteni, és te úgy fejted meg, és azt élvezed, hogy hogyan tudod megfejteni. Tehát ezt a sokféleséget, ezt próbálom majd körbejárni. A másik ilyen bevezető megjegyzésem az, hogy a hagyományos esztétikák elindultak azon az úton, hogy a művet magát vizsgálták. Tehát ez a klasszikus esztétika nagy felfedezése, hogy a művet elkezdték vizsgálni, hogy az milyen szerkezettel bír, mi van benne, mit kap belőle a befogadó. Befogadó nem volt jelen, csak hogy mi van benne, kutassuk. Aztán ehhez hozzájött, vagy már előbb benne volt, vagy később, most ezt hagyjuk, hozzájött az, hogy ahhoz, hogy a művet meg lehessen írta, hogy lehessen bányászkodni benne, ahhoz kell tudni, hogy ki írta. Mikor született, mikor lett szerelmes, miért vágta le a fülit, ez egy festő volt, nem tudom kicsoda, vagy szóval ilyesmi, tehát hogy a mű alkotójának a pszichéjéből, körülményeiből megmagyarázni a művet. Nagyon hasznos dolog, de nem vedett sehova. A műcentrikus esztétika tovább tudott jutni, ugyanis a mű leszakad az alkotójáról. Tehát egy bizonyos pont után ez lesz az egyik veszőparipám a fél év során, hogy a mű önállósul az alkotóval szembe, az alkotónak alá kell rendelődnie, hogy kövesse azt, amit a mű akar. Egy rendkívül paradox szituáció, ugye, mert én csinálom, én hozom létre, én találom ki, és abban a pillanatban már kezd nekem parancsolni, hogy nekem mit kell vele csinálni, hogy mű legyen belőle. Tehát ezért ez a bizonyos életrajzi megközelítés nem tud teljes magyarázatot adni a műre. Ugyanakkor nem hagyható ki, mert azért körülbelül kell tudni, hogy mikor született, hogy 14. században, vagy 19. században. Itt óriási csúszások vannak bölcsészkarban, mert van, hogy elméleteket tudnak mondani, és amikor az ember rákérdezne, és úgy körülbelül mikor született, hát úgy 1400-ba kisül, vagy 1900-ba, szóval eszméletlen tévedések fordulnak el. Tehát egyik. És a legutolsó fázis, ugye alkotó, a művész, aki létrehozza a mű, és a műcentrikus esztétika, vagy alkotócentrikus esztétika, és a harmadik tag a befogadó. Ez a legfrissebb jövevény ebbe a hármasba. Mondhatnám, hogy a 50-es évektől alakul ki, a múlt század 50-es éveitől alakul ki ez az elmélet, vagyis hogy a befogadó reakcióiból lehet rekonstruálni azt, hogy a műben mi van. Na most ez is egy zsákutca, mert végül is hát az, hogy a műben mi van, azt a befogadó annak egy töredékét fogja észre, mindenkori befogadó csak egy mindenkori töredéket fog belőle észrevenni, vagyis hamar rájött az esztétika, hogy mind a hármat kell mozgatni, tehát az alkotócentrikus, a műcentrikus és a befogadócentrikus esztétika együtt tud magyarázatot adni a mű furcsaságaira vagy szerkezetére. Itt talán a legtanulságosabb az a belátás volt, ami ugye nem az esztétikából származott, hanem félig meddig misztikából és teológiából, nevezetesen az, hogy a műalkotás az egy élőlény. Tehát, hogy amint az alkotó ránéz, abban élőlényé változik, most idézőjelben élőlény, hát természetesen szobor az nem él, hideg szobor, vagy meg sem értenéd, mondja a nóta, de, hanem attól válik élővé, hogy létrejön egy dialógus a befogadó és a mű között. Tehát az élvezet, a megértés, a hozzávaló kapcsolódás az egy ilyen állandó, oda-vissza, hát itt dialógusnak nevezném, és hogy ez tudja meghozni azt a gondolati, érzelmi, tudatalatti bizsergést, pezsgést, ami a mű megértéséhez szükséges. Az első kérdés, ami ezek után, itt ilyen vázlatos bevezetés után elmondanék, az a műalkotással kapcsolatos. Honnan tudjuk azt, hogy műalkotással van dolgunk? Hát kezdjük a legegyszerűbbel, az úgynevezett hűha élménnyel. Nem csak a műalkotással kapcsolatos ez, mint ahogy ez a én-te viszony sem, amit az előbb említettem, hogy élőlény a műalkotás. Szóval ez a én-te viszony, ez is az emberre jellemző, hiszen az autóját is tegezi, ha lerohad. Te rohadt, most már megérkezted. Nem? Szóval, és nagyon sok minden mást is tegezünk, illetve dialógus viszonyba állunk vele, ami nem ember. Tehát az első, ez a hűha élmény, ami azt jelenti, hogy akkor állunk műalkotásra szembe, hogyha elfog bennünket ez a meghökkenés, hogy hoppá, itt most valami nagy dolog történt. Ez főleg színházi élménnyel lehet illusztrálni, biztos voltak már maguk között olyanok, talán mindenki, aki sokáig nézte a darabot, elég érdekes volt, vagy unalmas volt, vagy ásítozni kellett, vagy cukrot enni közben, és akkor egyszer csak volt egy pillanat, amikor megáll a kés a levegőben, és akkor történik valami. Van, aki kibírja az egész estére, van, ahol csak néhány ilyen pillanat van, de ez a néhány pillanat olyan, amikor ez a hűha élmény beugrik. Akkor szólal meg a műalkotás, és ennek a kifejtése egy nem csak pszichológiai, hanem esztétikai probléma is, hogy mikor adódik egy ilyen pillanat, hogy úgy érezzük, hogy na most valami olyasmi történt, és mi van ebben a pillanatban, amikor ezt a hűha élményt érezzük. Én még az a generáció voltam, akinek kötelező ott katonának menni, és ilyen egyetemistákat külön vitték, és akkor a slapicok itt voltak, és az egyetemistákat ott képezték, és borzasztóan utáltak minket, mint ugye kivételezettek, ugye semmi kivételezés nem volt, ugyanúgy szivattak, sőt jobban, mint azokat. Lényeg az, hogy ez a szivató őrmester úgy felállított egy négyszögbe, akkor nagyon friss hírt akart mondani, és mondta, hogy na kérem szépen, figyeljönök, ugye, egyetemisták, ugye? 2-3 érettségiük is van, ugye? Aztán nem tudnak lufas se. Mert kérem szépen, itt van a roketta. Tudják mi az? Nem tudják, ugye? Na tessék, elmagyarázom maguknak, hogy tudjanak valamit. Szóval a roketta, következő. Kurva sötét van. Semmit se lát. Egyszer azt a... Az anyja picsa. Bocsánat, a obszén kifejezésekért. De a szerencsétlen őrmester a befogadás esztétika alapjait mondta el. Mert ugye, hát egy büdös szót nem mondott arról, hogy mi a rakéta, nem mondta el azt a newtoni elvet, hogy a hatás, ellenhatás, nem mondta el, hogy mi az a folyadék, amiből láng lesz, hogy ott robbanó fej van meg, hogy pálya, semmit, csak azt a hatást mondta el, amit rá kifejt. Na ez a hűha élmény, primitívbe, hát persze magasabb rendűbe is van, de arról majd később. Azért lábjegyzetben hozzátenném, hogy ugyanezt Adorno úgy mondja el, ilyen csúnya szavak nélkül, másfajta csúnya szavakkal. Nevezetesen ő a esztétise teóriában, tehát a esztétikai elmélet című posztumusz könyvében azt mondja, hogy a műalkotás olyan, mint a csillaghullás, a villámlás egy pillanatig tart, és az a pillanat az a termékeny pillanat. Vagyis, hogy ott is működik ez a hűha élmény, de neki is az a gyanúja, hogy ez nem húzható el egy színi előadás 3 óráig, nem biztos, hogy így van, mert azért vannak olyan regények, amik lekötik az embert, és ugye minden este vissza kell hozzá térni, vagy egy egész éjszakán kell olvasni, és akkor azért az tart. De hogy ez a hűha élmény itt is működik. Szemben, ugye most itt szembeállítok egy másikat, tehát a populáris művészeteknek nagyon sok olyan darabja van, ahol ez a Jaimi nem jön be. Viszont bejön néhány pop darab esetében, néhány populáris film esetében ez a hűha élmény. Azokat a filmeket említeni, amiket ma is újra és újra meg lehet és meg kell nézni. Tehát, hogy létezik nem csak a magas művészetekben ez a hűha élmény, hanem a populárisban is. A második jellemzője a művészeteknek, a műalkotásnak, hogy mikor állunk műalkotásra szemben, az a kimondhatatlan. Ezzel azt kell érteni, hogy ha arra lennék kötelező, hogy mondjam el, hogy mit láttam, mit éltem át, akkor nehezen tudom szavakba foglalni. El tudom mondani a tartalmát, de az nem azonos azzal. És mindig marad valami a végén, amit nem tudok megmagyarázni. Kedvenc példám Melville-nek a Moby Dick című könyve. Ez a könyv rendkívül unalmas egy darabig, mert a háromnegyed része az ilyen halászati szakkönyv. Tehát az összes csomó technikát, a hajóépítés különböző fogásait, a hálóbehúzást, a szigonyoknak a különböző típusait és használatát, a legénység elhelyezés, minden túróról van szó. Amíg meg nem jelenik az alapvető mánia, hogy ez a fehér bálna, amit üldözni kell. Először csak egy ember akarja üldözni, aztán átterjed ez a mánia a másik emberre, és végül az egész hajót megszállja ez az üldözési mánia, és a hét tengeren keresztül üldözik. Néha megpillantják, és akkor lázba jönnek, és egyre jobban úrrá lesz rajta, aztán eltűnik, akkor megint pár hónapig nem látja, aztán megint előtűnik valahol a délcsendes óceánon, aztán megint eltűnik, és aztán a fogföldön tűnik föl. Nem mondom el azért az egész tartalmát. Na most, amire ki akartam lyukadni, a kimondhatatlan ott van, hogy ha csak ezt látjuk benne, hogy itt halászok üldöznek, cápa jön, vagyis bálna jön, meg akarják fogni, bálna erősebb, elsüllyed hajó, meghal kapitány, konyhez filma, akkor semmi, akkor ennyi, körülbelül egy film tartalma, csak hogy van benne valami, amit nem tudunk megmagyarázni. Hogy tudnék, az egész egy nagy metafora. Annak a transzcendentális valaminek, hogy mindannyian üldözünk valami kék madarat, hát itt most egy fehér bálnát. Érdekes, hogy mindig van egy ilyen színjelző ezeknek a transzcendens ügyeknek. Tehát, hogy valami transzcendencia van a művek mögött, a sorok mögött, nincs néven nevezve. Egyetlen egyszer nem mondja a Melville, hogy itt a megváltást, az Istent, az akármit keresik ezek az emberek, és a bálna az szimból, nem erről szó nincs, ez csak te érzed. De nem tudod megfogalmazni, mert nem lehet megfogalmazni. Tehát ezt értem ez alatt a kimondhatatlan alatt. Ineffabile, idegen kifejezése, Goethe használta először, hogy a műben kell lenni valaminek, ami tovább nem magyarázható, és azok a jó versek, azok a jó költemények, jó művek, ahol ilyen van. Végül a harmadik ilyen elemi műalkotás jelző dolog az, hogy önmagán túlra mutat. Tehát, hogy nem csak arról szól, ami le van írva, hanem azon kívül másról is. Tehát, ami le van írva a betűkkel, és arról szól, az az újsághír. Ami le van írva betűkkel, és van mögötte valami, ami nincs leírva, az a műalkotás. Persze, ez nem mindig van így, mert a háború alatt, sőt, a cenzúra idején, akkor volt az a pesti vicc médiásoknak ajánlanám, amikor azt hirdette magáról az újság, hogy papírhiány miatt híreket a sorok között is közlünk. Na most ugye ez utal arra, hogy lehet rá célozni, hogy valami van, és a műalkotás ezzel él. Tehát, hogy végig ott van valami más is, ami megjelenik. Hát van akinek nem, van akinek ez a mozi nem ugrik be, van akinek beugrik és csak azt látja. Tehát itt lehet választani. Na most már valamivel közelebb léphetünk, hogy akkor ez a műalkotás, amiről itt szó van, az milyen tárgyi minőségű. Tehát ugye műtárgyról beszélünk, és ez a tárgyiasság, ez egy szakkifejezés, hogy tárgyiasság, filozófiában baromian szeretnek ilyen bonyolult szavakat használni. Tehát a mű tárgyiassága és az, hogy tárgy valami, ez az első, meg egy szoborra egyértelműen érvényes, a könyvnél már nem ott mi a tárgy, a betű, a könyv, a bekötött papír, vagy valami ott már nehezebb, de annak is van tárgyassága, és aztán egyre inkább bonyolultabbá válik a 20.-21. század új médiumaival kapcsolatban, hogy egy bip fölvillanás a képernyőn, a videóművészetekben, most akkor az tárgy, vagy nem. De tegyük föl azt, hogy nagyon tág értelemben az objektivációt, a tárgyasságot jelzi a műtárgy, vagyis abból él. Persze az emberre jellemző tárgyakat hoz létre. Tehát eszközcsináló állat, tárgyakkal vagyunk körülvéve, egyre többel is agyonnyomnak ezek a tárgyak. Akkor tehát van-e különbség a műtárgy és a többi tárgy között, amit használunk? Tehát rendkívül sok tárgya, például itt a zsebembe ketyeg ez a vacak, amiben beszélek. A ceruza van, meg van egy kikapcsolt telefon, meg mindenféle, ezek is tárgyak. Most ezek műalkotások? Nyilván nem, bár vannak olyan úgy megszerkesztett, dizájnolt ilyen kis magnetofonok, amik már azok. Tehát hol van a határ a használati tárgy és a műtárgy között? Eléggé elmosódik ez a határ, ahogy haladunk a jelenünk felé. Van is erről egy sztori, mégpedig Arthur C. Danto művészetfilozófusnak a könyvében, aki leír egy kitalált esetet. Az esetnek nyilván van megfelelője az életben, ide itt ki van egy kicsit színezve. A történet arról szól, hogy New York-i MoMA-ban kiállítást akarnak rendezni Picasso műveiből. És hát nem csak a festményekből, hanem a szobrokból, meg mindenből, amit csinált. Tehát vannak tárgyak is, amiket csinált. És hát a megbízott kurátor elmegy Párizsba, felszerelkezik, bebiztosítja több száz millióért hajó, minden. Kicsomagol, és hát egy pár tárgyat otthon rendez a lakásába. A képek azok már a múzeumban vannak, és a kisebb kis kütyüket az hazaviszi, hogy otthon megnézze, hogy tudjon hozzá föliratokat, meg akármiket csinálni. És az egyik ilyen valami kiállítandó tárgy, az egy nyakkendő. Egy kék vagy piros, nem emlékszem már milyen színű szerepel Dantónál, mondjuk, hogy piros nyakkendő, ami egy kis dobozban van, és rá van írva, hogy piros nyakkendő. Szignálva van Picasso, mármint a doboz, de a képen semmi. Jó, ez neki nagyon tetszik, félreteszi, nézi a következő tárgyat, minden igám, de a kurátornak van egy kisgyereke, aki játszik, és fogja, hogy egy nyakkendő, a papának is van egy ilyen, és hozza a papa nyakkendőt, ugyanolyan. Há, milyen érdekes. Jézus, már fiam, mit csináltál? Lerakja a kettőt, és mi a kettő közti különbség? Kettők ugyanolyan. Hát most akkor hogy lehet megkülönböztetni a kettőt? Ugye most akkor erre még rá lehetne tenni azt a kis további csavart, hogy egy hamisító is bedolgozik itten, és ő is produkál egy ilyen piros nyakkendőt, és amikor már a legnagyobb kavarodás van, hogy elrohan a múzeumban, hogy segítsenek a műtörténészek, akkor már ott van a hamisítója, és akkor a totál káros az egész, mert ő nem lehet különbséget tenni. Vagyis, hogy a természetes tárgyak és a műtárgyak közötti határ az elmosódik a modern művészetekben, de ennek ellenére azért jelen van valamilyen fajta megkülönböztethetőség. Danto ezt abban látja, hogy a kontextus fogja megmondani. Tehát amikor már túl van ezen a válságon ez a kurátor, és megírta a kiállítás, és lóg egy piros nyakkendő, alá van írva, oda van írva hányból, a múzeum egész kontextusa áll jót azért, hogy az műtárgy. Hát nem biztos, hogy ez így van, lásd a művészet, mint hamisítvány című dolgokat, Radóti tanár úr könyvét, ami erről szól, nem biztos, hogy így van, de egyelőre itt tartunk. És összefolyik tulajdonképpen, azt mondtam, hogy a modern, ahogy haladunk a modernség felé, hogy összefonódik az egyszerű emberek tudatába is. Régen volt olyan, hogy falu színház, ami azt jelentette, hogy mit tudom én, a nagy színházakat is kötelezték arra, hogy néha menjenek el vidékre, és ott a csűrbe, vendéglőbe játszanak, de volt olyan, hogy falu színház, ami azt vállalta, ez egy ilyen népművelői kötelezettség volt, és népüvelő szolgálat, hogy elmentek Jászent Karafaszántóra, és ott eljátszották az Otellót és annak egy rövidített változatát, és akkor úgy közel vitték a kultúrát. Na, egy ilyen Otelló előadás után a szünetbe, WC, ketten állnak egymás mellett, a Jágót játszó színész meg egy paraszt bácsika, és ott állnak. Azt mondja a paraszt bácsi, hé, te színész! 7 óra óta nézek téged, nagy geci vagy te! Na ugye itt összefolyik a kettő a műalkotás, mert a nem a színész a Jákó, ugye, hanem ő csak eljátsza ezt a szerepet. De hát ez máig előfordul, hogy megverik a rossz embert, aki a színpadon. Tehát miért? Szóval annyi nem tud leesni, ennyi minden kultúra után nem tud leesni, hogy az nem azonos azzal, amit játszik. Meg hogy azokat a színészeket, akik sorozatban játszanak rossz ember szerepet, úgy rájuk ragadt, hogy na, ez olyan fura halak. Azt mondtam, hogy ez a műalkotásnak, mint tárgy, azt úgy hívjuk idegen kifejezéssel, hogy objektum, és objektivációnak nevezzük azt, amikor a művész létrehoz egy tárgyat. Azért van erre szükség, mert a műalkotáson keresztül mi kommunikálunk. Tehát én megcsinálom, te fölismered. De ahhoz, hogy te fölismerjed, nekem valamilyen tárgyba kell rögzítenem ezt a műalkotást. Tehát olyan műalkotás nincs, csak az abszurd regényekben vagy novellákban, hogy a fejemben van egy műalkotás, és én vagyok a világ legnagyobb művésze. Ugye, senki nem tudja, csak én tudom, én marhára élvezem, itt van, beül, kész. Ez nem műalkotás, mert nem objektiváció. Objektiváció akkor lesz, hogyha ez kijön a fejemből, és tárgyként más számára is hozzáférhető. Tehát ez az alapvető szerkezete a műalkotásnak, hogy tudjék tárgyá válik. Most már azt is tisztáztuk, hogy nem olyan, mint a másik tárgy, amivel a paraszt bácsi dolgozik, hanem valamivel több, mert hogy hordoz valamit. Néhány ilyen mozzanatát elmesélném. A műalkotás, mint tárgy, az egy zárt világ. Tehát, amint befejezte a művész, abban a pillanatban már a művész se nyúlhat hozzá. Ez nagyon érdekes dolog. Ő hozta létre, és van a létrehozás folyamatának egy, a festészetben lehet látni, akinek van festőismerőse. Van egy pillanat, amikor a festmény azt mondja a művésznek, hogy hoppá, nulli me tangere, hozzám ne nyúj, mert kész vagyok. Ha hozzá nyúl, csak elronthatja. Most mikor van az a pillanat? Ez megérne egy dolgozatot. Szóval hol van az a pillanat, amikor a mű annyira önállóvá válik, hogy letiltja a művészt magáról? Ez az egyik. A másik, a zárt világnak a másik jellemzője az, hogy ma már nagyon sok helyen, igaz, már kezd kimenni a divatból, ez is, mint minden, olyan színi előadás van, hogy nem a színpad és a nézőtér szétválasztására épül az előadás, hanem a színészek a nézők között játszanak. És hát persze ott meg van jelölve, hogy melyik székeket kell szabadon hagyni, és akkor hát azt úgy tiszteletben is tartják, de mondjuk ott vannak hamutartók, a néző tudja, hogy abban neki nem szabad belerakni azt az összegyűrt zacskót, amiben a cukor volt, vagy esetleg ha szabad cigarettázni, akkor nem fogja belenyomni a csikket, mert az a másik világhoz tartozik. Tehát, hogy a két külön világ, az én jelenlevő világom, mint nézővilága, és a színházi világ közötti különbséget tiszteletbe tartja. Tehát a paraszt bácsi nem fogja tiszteletbe tartani. Majd szól neki a színész, hogy hogyan kell tiszteletbe tartani. Tehát be lehet lépni ebbe a világba, de csak egy bizonyos határig. Benne való tevékenykedés nem enged már meg se a művésznek, se a befogadónak. A belépés az valahogy másképpen történik. Azt szokták erre mondani, hogy a műalkotás ez egy mikrokozmosz, ami a makrokozmosznak a leképezése. A makrokozmosz az a világegyetem, a világ, amiben élünk mi magunk, és a mikrokozmosz az a mű, amiben ez a nagy valahogy leképeződik, annak egy része leképeződik. Ez nem biztos, hogy igaz, hiszen ez olyan, mint a csebben a tenger. Elképzelhető, hogy a csebben benne van a tenger? Mondjuk a cunami benne van egy csebbe. Tehát ugye már ott kezdődik, de most a bálna sincsen bennem, amiről az előbb volt szó. Meg egy csomó minden, amitől a tenger, tenger. Tehát, hogy ez nem stimmel. Na, hozzám képest van tehát kész ez a világ, és ez a dolognak a jellemi fontossága. A befogadó ezt a kész világot megpróbálja újra átélni, újra csinálni, magába létrehoz annak megfelelően egy másikat. Tehát a megértési folyamat azzal kezdődik, hogy összeszedem, ki kicsoda, mit csinálnak éppen, szóval bennem is elindul egy film, ami ott már kész van, és akkor itt alakul ki annak a világnak a leképződése a fejembe. Ehhez kell a műalkotás, mint tárgy. Na, a következő lépés az lesz, és egy kicsit nehezebb dolog lesz, az a kérdés, amivel a 20. század filozófusai foglalkoztak, hogy hogyan létezik a műalkotás. Na most egy Rodin szobornál ez egyszerű, ugye, hát ott van a múzeumban, a kőből oda lehet menni, meg lehet fogni, márvány, ott a létezése az természetes. De vajon arról van szó, hogy meg tudom fogni? És akkor már az a műalkotással jutok kapcsolatba? Ez a kérdés, hogy hogyan létezik a műalkotás, ez a létezés módjára vonatkozik, amit idegen kifejezése ontológiának nevezünk, tehát ontológia az a lételmélet. Lételméleti szempontból hogyan létezik a műalkotás, nem a műalkotásnak az a része, ami tárgyiból van, tehát a tárgyi léte a műalkotásnak hogyan létezik. Egy mindenki által ismert jelenséggel magyaráznám meg, hogy ez mennyire bonyolult. Egyszerű a példa, mert nem csak ebben, amit el fogok mondani, ott szerepel, hanem másutt is. Hogy tudnélik, amivel mi dolgozunk tárgyakkal, azok mindig megkettőződnek, vagy a legtöbb esetben megkettőződnek. Mesélem inkább a sztorit. Nem is sztori, mindenki találkozott már vele. Homokozóban játszanak a gyerekek. Mondjuk hatan vannak, és elosztják magukat, hogy hárman főznek, hárman pedig most egy kicsit arrább mennek, és aztán jönnek vendégségbe. És a főzés abból áll, hogy pogácsákat csinálnak homokozóból, és kirakják maguk elé. Szépen kint van a homok, akkor jönnek a vendégek, és a vendég megfogja egyik pogácsát, és megeszi, és akkor ez a vendéglátás. Na most megeszik a homokot? Ugye nem? Csak a hülye gyerek eszi meg a homokot. Mert a normális gyerek az fölismeri, hogy ezt nem kell megenni, mert az csak jele annak, hogy ez egy sütemény. Gondolják meg, hogy milyen őrült, bonyolult pszichés folyamat az, hogy a fizikai tárgy ráépülő, mondjuk azt, hogy ez sütemény dolgot, kell csak elfogyasztani. Egy hallatlan, bonyolult dolog, és már gyerekkorban megjelenik. Ugye a kis mazsolákot 3 és 8 éves vagy 6 éves kor között már meg tudják ezt különböztetni, hogy itt most csak a mondjuk aztat kell megenni, de ahhoz viszont kell ez a fogás, anélkül nem működik. Tehát kell egy hordozó anyag, ami ezt a képzeletbeli, virtuális létformával rendelkező, mondjuk azt, hogy sütemény, ezt hordozza. A kettő együtt adja azt a játék élményt, ami itt a vendéglátást fogja reprezentálni. Tehát két részből áll az esztétikai tárgyiasság, akkor most elmondom elméletileg is. Az egyik az a fizikai, a kézzel fogható, a szobor kőből való, mi volt a gyerekeknél a homok, amiből ez a pogácsa készült, és van egy esztétikai, amit a szobor ábrázol, amit a szobor bennem elő akar hívni, Rodin esetében a gondolkodó, valami szellemi, akármi, vagy a csók, az egy erotikus pillanat, és annak a mindenféle emelete még fölfelé, hogy nem csak az van rajta, hogy az a gondolkodó, mert az oda van írva, hanem sok minden más. Például észrevett, ismerik a szobrot, nem? Mert ez közismert, gondolkodik valahol ott a Párizsi Egyetem előtt, van eredetibe. De hogy ugye én most leülnék ide, akkor az természetes az lenne, hogy a jobb könyökömet a jobb térdemre teszem, tehát én így gondolkodnék. A fülci pedig ide teszi a könyökét, ami már egy megerőltető pózát nekem, igen, de mondjuk ő egy atléta, és neki ez könnyű, de az is furcsa kicsavarodott szerkezet, ha utána gondolnak, de hát ez már csak az elemzés része. Vagyis, amit mi jegyezzünk meg az, hogy van egy tárgyi része, a tárgyiasságnak egy fizikai része, és van egy tárgyiasságnak egy esztétikai része. Az esztétikai tárgyiasság az, ami az esztétika tárgya, hogy ez hogyan jön létre, de az is, hogy hogyan van lehorgonyozva az anyagi világba. Tehát a szobor esetében ez kézenfekvő, hogy hogyan kapcsolódik hozzá, illetve az, hogy úgy van adva, de más művészeti ágakban nem. Tehát más művészeti ágokban ez bonyolultabb, már az irodalom esetében bonyolultabb, ugye már céloztam rá, hogy most a betűt, a mondatot, a papírt, a festéknyomát fogjuk mi tárgyi résznek tartani, vagy az már átmenet a szellemi felé. Mert amint fölismerem, hogy mi van odaírva, akkor már szellemivé válik, de a betűk nélkül ez nem menne. Most a betű hova tartozik? A tárgyi részhez, vagy ehhez az esztétikai részhez? Még nem esztétikai, mert még csak a mondat szinten tartok, de már az is utal valamire, mert ha egy bekezdés után már valami kép bevillan az agyamba, és akkor már tovább tartok. Ez a példa, amit elmondtam a Pogácsával, ez Gadamernek a elméletében is szerepel, és sokan más, sok más esztétikai kutatásban is, vagyis, hogy az emberi játékokban is megjelenik ez a kettősség, hogy tudnillik, hát főleg az ilyen alkotó jellegű játékoknál, mondjuk a röminél, vagy a szerencsejátékoknál már kevésbé. De az alkotó jellegű játékokban igen, mert hogy rávetül valami, amit én csak képzeletben teszek hozzá, és azt élvezem, hogy az, amivel játszom, az tudja hordozni a képzeletjátékát. Gondoljanak bele, hogy a szerelmes vaksága, ugye minden szerelmes vak, mondja a közmondás, a szerelmes vaksága is azt jelenti, hogy amit a partnerben lát, az nem azonos azzal, ami a partner fizikailag. Vagy akár belsőleg, lelkileg, akár személyiségileg. Tehát többet lát bele, hát ez a szerelmi vakság, ez a szerelmi szenvedély lényege, hogy megszépül az egész. Lehet, hogy ez benne van, lehet, hogy ez a szép képhez hozzánő az, akiben ezt meglátja a partnere, de hogy ugyanez a kettősség fordul elő ott is. Vagyis ezért céloztam arra, hogy az ember másutt is él ezzel, nem csak gyerekkorában a pogácsázás közben, nem csak a művészetben, hanem az élet más területén is megvan a tárgyakkal való bánásnak ez a kettőssége. Divattárgyakra tessék gondolni, ahol amíg valami bejövő divat, tehát épp most kezd divat, sokkal vonzónak látjuk, sokkal izgalmasabbnak, erről majd fogok beszélni, izgalmasabbnak és vonzónak látjuk, mint amilyen valóban. És mikor kimegy a divatba, akkor undorral nézünk rá, szóval a tegnapi divatnál undorítóbb nincsen, akkor már nagymamák divatja sokkal jobb, ugye? Vagyis ott is, hogy rávetít a képzelet valamit, de amihez kell, az a tárgy maga is. Tulajdonképpen ez működteti a művészeti tárgyiasságot, ez a kettősség, a fizikai tárgyiasság és az esztétikai tárgyiasság összjátéka, a kettő közötti különbség és azonosság. A műalkotásnak ez a tárgyiasság jellege, hát csak úgy lexikálisan mondom, a 20. század közepétől indult meg, hogy ez probléma az ontológiai kutatásokkal. A kutatási lista kezdődik Heideggerrel, francia filozófusokkal párhuzamosan, és tart egész a Lukács esztétikájáig, és tovább Ingarden irodalom elméletéig, ahol különböző megközelítésben ugyanezt próbálják kutatni, hogy ez a kettős létforma, illetőleg ez a fikciós létforma, ez hogyan létezik, mert ez a fejben jön létre, és mégis objektív. Tehát ami a fejemben van, az szubjektív, mert az enyém, csak az én fejemben van. Most a fejemben létrejön valami, és objektív, ez egy komoly filozófiai probléma, nem kell tudni róla, csak úgy jelzem, ugye, hogy létrehoz valamit a műalkotás a fejemben, ami nem tudok önkényesen megváltoztatni. Mert állandóan ránézek a műalkotásra, és korrigál. Nem engedi, hogy másképp gondoljam. Ez amit egy vírus, amit nem tudok kitörölni a programból. És ott dolgozik, és megakadályoz minden tovább lépést. A következő probléma, akkor most már közelebb megyünk a műalkotáshoz, és a műalkotás egyik sajátságáról lesz szó, nevezetesen a műalkotás, mint jelentés hordozó problémájáról. Azt, hogy durván ugye, hogy mit jelent a műalkotás, miről szól, hát ez az alapszintje a dolognak, nem ez a tulajdonképpeni kérdés, hanem az, amit a Melville-el kapcsolatban próbáltam jelezni. Tehát, hogy nem az, amit a mű mond, hanem attól valamilyen más. benne van valami, ami a világról szól, benne van valami, ami megszólít, és engem akar másnak átalakítani. A jelentés kutatása, föltárása a hermeneutika vagy az esztétikai elemzés egyik célja. Már most megmondanám, hogy ennek azért veszélye is vannak. Tehát csak azt kutatni, hogy a műben mi az, mit jelent a mű, tehát mi a jelentése van, az lesoványítja a műnek azt a eleven élő húsvér anyagát, ami miatt élvezzük. Tehát a mű értelmezésnek egy bizonyos pontig van értelme, mert annélkül az gazdagítja az élményeket, de a túlértelmezés, tehát hogyha sok mindent hozzárakok, meg hivatkozok Platontól Heideggerig mindenkire, az megfojtja a műnek azt az eleven hatását, amivel dolgozunk. Ez a overinterpretationnek hívják angolul, ők jöttek erre rá, hát az angol pragmatikusok, hogy hát túlzásba nem szabad vinni, mert akkor kész, meghalt a mű, egy döglött csirkét boncolgatnak, és csodálkoznak, hogy nem kukorékol. Na, kérem szépen, két részre osztanám a dolgot, a jelentés, a mű jelentését. Ez egyik része az alkotó felől, hogy az alkotó hogyan, alkotó felől mi kerül be a jelentésbe, és a másik oldal a befogadó felől, hogy a befogadó ebből mit ismer fel. Az első egy paradoxon, amivel ezt meg elmesélném, tehát az, hogy az alkotó egy olyan paradox helyzetben, hogy nem azt ír, amit ír. Ami azért paradoxon, ugye mindenki azt ír, amit akar. Na most az alkotó is azt ír, amit akar, és ami viszont, mint írás megszületik, az más lesz, más is lesz, mint amit ő leír. Tehát, hogy nem azt ír, amit ír. Ez a paradoxon, és most megpróbálom kifejteni. Hogy tudnék, mit gondol az alkotó arról, amit létrehozott, hogy ez miről szól? Gorki Éjjeli Menedékhely című klasszikus darabja, ami életben maradt a szocializmus bukása után, és ma is játsszák nyugaton és keleten egyaránt. Gorki azt hitte, hogy a Szatyin és Luka a két főhős, hogy a Luka a főszereplője, és meg volt döbbenve azon, hogy a színházak ezt elfelejtik, és mást akarnak helyette játszani. Még frappánsabb a példája a kortársának és őt túlhaladó művésznek, Csehovnak, aki meg volt győződve arra, hogy vígjátékokat ír. És amikor Stanislavski megrendezte a három nővét, akkor berohant, és le akarta tiltatni az egészet, hogy hát kérem szépen, itt zokog a közönség, hát ezt nem lehet csinálni, hát ez egy vígjáték, hát miért nem röhögnek rajta? Hát eltetszett rontani Stanislavski úr a művemet, hát visszavonom mindjárt, és becsukatom az egész művészszínházat. És akkor megmagyarázták neki, hogy jó, hát lehet, hogy vannak benne humoros részek, de hát az egész egy szörnyűség, és aki ismeri a darabot, ezt tudja. Vagyis, hogy a művész mást érez, más lát bele abba, ami a végtermék, mint amit a mű objektíve képvisel, és objektíve, mint az objektív, az Isten se tudja. Tehát amit a mű képvisel. Ebben a Stanislavski-Csehov vitában, hát, kortól függ, hogy ki mit gondol. Tehát Stanislavski még inkább a tragikum felé vitte el, manapság az elmúlt 15-20 évben már úgy rendezik Csehovot, hogy a vígjátéki jelen benne legyen, de hát azért ilyen sírva vigadós lesz a dolog. A Katona Józsefbe is, meg már nagyon sok kísérlet történt arra, hogy ez szatíra legyen, vagy komikus elemek domináljanak benne, és agyonnyomják a tragédiát, de nem lehet, a kiküszöbölhetetlen. Itt egy rejtvény van, ami hozzátartozik ahhoz, hogy mi az igazi műalkotás, hogy tudnék, azt elfelejtettem ott mondani, hogy mindig van valami rejtvény, az a kimondhatatlansághoz tartozik. Van benne egy rejtvény, ami nem überolható, nem lehet kiradírozni, nem lehet megmagyarázni. Itt is a három nővér, hogy miért tragikus, akármilyen bohócokat raknak föl a színpadra, és ők nagyon jókat röhögnek, a közönség sírni fog. Szóval, hogy miért, azt nem lehet tudni. Na mindegy, ez a művész perspektívája a saját művéről. Tehát, hogy mi van a műben, a művész másképp látja. Hogy lehet-e hinni a művésznek ezek után, hogyha ennyire félreérti a saját művét? Azt mondanám, hogy nem, kell hozzá művész interpretáció, tehát hogyha valaki irodalom történész vagy művészet történész, természetesen megnézi, hogy a művész mit ír a naplójában, a leveleiben, ez hozzá tartozik a dologhoz, de nem biztos, hogy 100%-ig el kell fogadnia azt, amit ír. Azt szoktuk mondani esztetikában, hogy a mű felette áll a művésznek. Tehát, hogy amit létrehoz, az parancsol neki is. Ezt már az előbb említettem, tehát annyiban áll felette, hogy a végső szót a mű mondja ki. Ráadásul ez a végső szó, ugye, lásd Csehov, ez változik. Egyes korokban a tragikus elem dominált, aztán a komikus, vagy szatirikus, vagy közömbös dominál, de ez mindenképpen nem a művésztől függ. A művészi intenció kritikájáról van szó. Intenciónak azt a szándékot nevezem, ahogyan a művet létrehozza. Van egy ilyen, a alkotócentrikus esztétikáknak van egy ilyen intenciócentrikus szerkezete, vagyis az intenciót kutatják, hogy mi volt a művész szándéka. Tessék szívesen arra válaszolni, és arra, hogy mi volt a művész szándéka, bele van írva a darabba. Ez egy külön irányzat a mai amerikai irodalom elméletbe, hogy az intenció micsoda. Az intenció azonos azzal, ami a műben van, csak hogy a műben több van, mint amit a művész szándékolt, és hogyha akárhogy kutatom a leveleit, meg a nyilatkozatait, amit a különböző lapoknak leadott, nem biztos, hogy eredményre fogok jutni. Ehhez tartozik az is, hogy a művész mondjuk versek esetében, nyilván hallották már rádióba vagy televízióba, amikor nagy költők felolvassák vagy elmondják a verseiket. De Vörös Sándor nekem a kedvencem. Imádom a verseit, de amikor ő mondja el, hát az valami...
Félvékony hangon mondja, nincs se hangsúly, semmi, nincsen se pont, se vesző, következő vers kezdődik, nem erre tudni, miért.
Szóval valahogy így megy, sehogy. Na most, ha ugyanezt a verset Latinovics mondja, amikor már rég meghalt, az ember esik le a székről. Na most bűbájos, ahogy a Vörös mondja, de fogalma nincs, hogy mit beszél. Szóval mármint most nem úgy értve, hanem a művészet nyelvén mit mond, illetve nem is akarja megközelíteni, de hogy az öninterpretáció nem stimmel, azt erről a példáról le lehet olvasni. Tehát, hogy a művész interpretáció saját műveiről nem a végső szó. A végső szó másutt van, az a mű és a befogadó között, a mű és a kor között fog megszületni. Ezt a intentional fallacy-nek nevezik. A fallacy az tévedés, intentional fallacy, az a művészi intenciónak a tévedése. Az előbb amerikai példára hivatkoztam, ahol ezt kutatják. Ugyanott jelenik meg ugyanez, hogy ennek a kritikája is, hogy ha sokat kutatod a művész szándékát, akkor abban nagy tévedések vannak, és akkor erről szól a intentional fallacy nevezetű elmélet. Az egésznek a mélyén, hogy ez miért van így, hogy a művész miért nem érti meg saját művét, hogy az miről szól, pedig hát baromi nagy ember, hát akkora szobrai vannak, mint egy ház, és mégse érti a saját művét, ami miatt olyan nagy lesz. Szóval hogy van ez? Ez azért van, mert az alkotási folyamat az nagyon kis hányadában tudatos, és óriási hányadában tudattalan. Tehát az igazán nagy művész az úgy beindul benne egy gépezet, és akkor... Hát mostanában Spiro mondta el egy nyilatkozatában ezt, hogy ő csak egy médium. Ő rajta keresztül fut mindaz a tudás, amit magába szívott, most a legújabb regényével kapcsolatban, a fogójával kapcsolatban beszélt erről, hogy 12 évig szívta magába azt a tudásanyagot, ami az ókori világról szólt, és ez úgy átfolyt rajta, és hát nem ő alkotja, hogy társalkotókkal együtt alkotta ezt, mondja. Nagyon ritka az ilyen művész, aki ezt tudja. Vagyis, hogy az a alkotási folyamat, amit ő csinált a műnek az írása közben, a 600-700 oldal, kéziratos oldal, egy hónap múlva megjelenik. Annak egy kis hányada tudatos, tehát mindaz a kutatómunka, stb., meg mondatszerkesztés, meg az egésznek a szerkesztése, ez tudatos, és a nagyobbik hányada viszont tudattalan, aminek a kutatására a művészetpszichológia vállalkozik reménytelenül, de hogy itt annyit azért meg lehet kockáztatni, hogy ezek a tudatalatti dolgok azok nagyon mélyről erednek, és hát annak valamilyen fajta megközelítését lehet adni. És hát természetesen az alkotó felől számos véletlen tényező is hozzájárul a mű születéséhez. ami a befogadó számára szükségszerűnek látszik. Tehát, hogy pénzavarba kerül, és gyorsan kell írni egy darabot. De hát már ott kopog a végrehajtó, meg a izé, már el akarják vinni az adósok börtönébe, és akkor ő neki még két éjszakát kér, és akkor írja a darabját, és végül már ott van a bárda, hogy vágja le a fejét, és akkor puffod adja az utolsó felvonást, és ezzel megmenekül. Hát most rövidít elmondtam egy Shakespeare darab születését, de szóval, hogy ez egy véletlen. Na most, hogy az a darab kivételesen zseniális lett, hát az, ami a nem tudatos, nem a öninterpretáció tárgyaként szereplő mozzanatokhoz tartozik. Mindezt összefoglalva azt mondhatnám, hogy a művész azért nem tudja interpretálni saját művét, azért nem tudja, hogy mit ír, mert a mű mindig több értelmű. Tehát több értelme van, mint amit a művész át tud tekinteni. És annál értékesebb, erre vigyázzunk, ez nagyon fontos esztétikai tétel, hogy tudnék a mű értéke, ami miatt becsüljük, ami miatt 100 év múlva is érdemes hozzá visszatérni, az épp ez a több értelműség. Mennél több értelem rejtőzik ugyanabban a sortömegben, ugyanabban a márványtömegben, annál inkább vissza lehet térni hozzá, mert most nem a második számú értelmét, hanem a 15-et veszem elő, vagy a 15. és 4. kapcsolatát. Tehát a több értelműség a művészi érték hordozója. Ugyanakkor a befogadó oldaláról ez a többértelműség áttekintetetlen, egyszerűen nem tud róla, tud egy-két réteget, talán 5-öt, és a többi 12-t vagy 22-t nem ismeri. Na most ez a jelentés plusz, amit a mű hordoz, ez a többértelműség. És ez az oka annak, hogy a alkotó felől ez nem látszik, mert hogy olyan jelentés plusz van. Ezt a félreértés elméletével szokták leírni, ez Popper Leo nevezetű fiatalkorában meghalt esztéta találta föl, majd vissza fogok rá térni a második részben, amikor a befogadó felüli értelmezést nézem. Hogy tudnék, Popper tézise az volt, hogy két félreértés van. Az első félreértés az alkotó felül, másnak hiszi a művet, amit létrehozott, lásd Csehov. A másik a befogadó oldaláról van, aki félreérti a művet, nem azt érti meg, amit lát, hanem más valamit, és a két félreértés találkozása hozza ezt a hűha élményt, amiről az óra elején volt szó. Na, akkor még egy kis idő van, arra elmondom ennek a dolgonak a másik oldalát. Tehát eddig az alkotó felőli oldalt meséltem el, hogy a jelentés hogyan néz ki az alkotó felől, és odáig jutottunk el, hogy a mű több értelmű, és hogy ezt a több értelmiséget a befogadó nem tudja, vagy a alkotó nem tudja már áttekinteni. A befogadó oldaláról is egy paradoxonnal kezdeném. A befogadó paradoxon az úgy hangzik, hogy nem azt olvas, lát, stb., amit olvas, illetve lát. Tehát nem azt olvas, ami betű szerint előtte van, nem azt hallja, ami megszólal a zenekarban, hanem annál többet vagy kevesebbet. Itt is mondanék egy anekdotát, amit a közismert, valamikor a nem is tudom milyen ősvilágban, a 50-es évek derekán a Nemzeti Színházban színre tűzték a harmadik Richárdot, és a harmadik Richárdnak a elég közepes sikere volt, de a legrosszabbul az úgynevezett írnok jelenet, a Scrivener jelenete ment, amikor is bejön egy ember, és elkezd panaszkodni, neki kell megírni Hastings úrnak a vádiratát. Jó lett, Hastings urat már kivégezték, és most utólag kell neki a vádiratot megírni, mert miután már sírba tették, akkor fogják a pert végrehajtani. Tehát egy marhaság. Mindenki alacsitozott a nézőtéren, és a darab ment. És az történt, hogy az egyik este, ez a Scrivener kijött, és már előre fohászkodott, Istenem, csak ezt bírjam ki, megdöglök, se tap, se mindenki csak ásítozik. És elmondja az első időt, hogy szegény Hastings úr halott, és nekem most kell megírnom vádiratát, abban pillanatban elkezdtek tapsolni. Erre kiúzta magát, mekkora színész vagyok, két mondat után, tessék, és mondta végés után, dörgő taps, nem lehetett tovább menni, örjöngött az egész színház, fölálltak, üvöltöztek, még egyszer, milyen, ez meg bement az öltöző, és látjátok, milyen kis szerepből is nagyot lehet csinálni, mit a híd, játszod a címszerepet, sehol nem, vagy nézd meg, hogy örjöng a közönség, én a kis mellékszereplő. És az történt, jött egy fószer, aki a legvégén szerepelt. Az álljon meg a menet, nézd meg, itt a esti hírlapban benne van, hogy Rajk Lászlót rehabilitálták, és leírják, hogy ott az történt, hogy előbb kivégezték, és aztán megírták a vádiratot. És a közönség ezt olvasta, és hát ráismert arra, hogy mi történik a színpadon, és ezért őrjöntek. Na most ugye itt a megértésnek egy egész furcsa szituációjában van szó, hogy nem azt olvad, nem azt látja, amit lát. Tehát nem azt látja a közönség, ami a Scrivenert, vagy az írnokot látja, hanem azt az egész kontextust, amiben jelen az berezonál. És azzal együtt hozza ezt a hatást a néző számára. Vagyis, hogy a befogadó tovább gondolja, tovább konstruálja a művet. Tehát itt az a dolog történik, hogy a mű több értelmű, annak egy értelmét kapja ki a befogadó, de azt tovább konstruálja, hozzáveszi mindazt a benyomást, tapasztalatot, ami a jelenből hozzáárad, és ennek a kettőnek az együttese hozza létre azt a jelentés pluszt, amit a befogadó élvez. Ami nem azonos a leírott szöveggel. Ugye, hát hogyha elolvassuk a Shakespeare-i szöveget, az nem azonos azzal a hatással, amit abban a pillanatban a színházban kiváltott. És ez nagyon sokszor van így. 56-ban betiltották a Don Carlost, mert abban az van, hogy Pózamárki oda megy a Fülöpöd, és rá akarja beszélni a Fülöp királyt, hogy adjon nagyobb szabadságot. De hosszú duma, nem akarom elmondani, de benne van egy mondat, hogy fenség, adjál sajtószabadságot. És akkor kitört az őrjöngés, az egész színház fölállt és üvöltözött, és erre jött a rendőrség és betiltott az előadást. Na most ez nincs beleírva a darabba, ugye? Ezt a kontextus hozza magával. Na ilyennekből áll a befogadói reakció, ám most ez persze durva példa, mert sokkal finomabb jelentés pluszokat is bele tudunk találni ebbe a műbe. Hogy korai élet problémáit látja bele a műbe, és attól dúsul fel az az anyag, amit a mű kínál. Ez a befogadói élménynek az egyik szerepe. Ezért szokták azt mondani, hogy a befogadó társ szerzője a műnek. Nem biztos, hogy így vált, azért nem vagyok egy Shakespeare, amikor egy Shakespeare darabot nézek, de a saját élménytáramból hozzáteszek valamit, és attól válik elevenni az, amit látok, hallok a színházba. Mozira ugyanígy vonatkozik ez. Na itt akkor most elmondanám, hogy fogalmilag akkor ugye most már ez a félreértés dolog talán világosabb, ugye, mert hogy a Shakespeare nem azt írta le, hogy mi történt a Rajkperben. És mi mégis azt látjuk, hogy mi történt a Rajkperben. Szóval ez a furcsasága, hogy félreértem, de a félreértés, a hétköznapi életben a félreértés az azt jelenti, hogy ha... mit csinál? Tehát nem így értjük félre a dolgot, hanem a félreértésnek egy pozitív, a hétköznapi életben negatív csengése van a félreértésnek. Itt pozitív értelme van, tehát a félreértés egy plusz jelentést tesz hozzá a dologhoz, kicseréli az eredetit és földúsítja valamivel. Egy ilyen botox injekciót kap tőle a mű. Aki tudja, tudják mi a botox? Nem? Ránctalanító, berakják egy csing ide, és akkor eltűnnek a ráncok. Ezt a kétszeres félreértést a Lukács heidelbergi esztétikája használja, és tulajdonképpen erre épül az egész. Tehát a Lukácsnak két nagy esztétikája van, akkor hadd mondjam már el, van a esztétikai, a nagy vastag, 50 kilós kétkötetes nagymű, és akkor van a fiatal korában 1910-11 körül írt heidelbergi esztétika, ami hosszú ideig egy kofferbe lappangott. Tehát ő megírta, és aztán jött a háború, a első világháború, majd a kommun, és ezt az egész ezt az összes írományát berakta egy kofferbe, és berakta egy bankba, és attól kezdve el is felejtette. És valamikor a 60-as évek közepén jött egy levél, hogy keresnek egy olyan embert, akit úgy hívnak, hogy dr. Lukács, aki itt hagyott egy koffert. Képzeljék el, hogy milyen bankvilág volt akkor, hogy valamit két háború után még megőriztek, nem hogy ellopták, meg lenyúlták, hanem keresték, az egész világon keresték ezt a bizonyos dr. Lukács. És akkor mondta, hogy ő nem tud erről semmit, hogy ő ilyen kofferje lenne. Mindegy, a család kinyomozta, megkapta, és abból került elő ez a heidelbergi esztétika, ami zseniálisabb, mint a későbbi nagy esztétika. Na, abba szerepel ez a bizonyos kettős félreértés, hogy hogyan működik a mű igaziból. hogyan lesz ebből a mű tényleges intenciója. Tehát, hogy eddig beszéltünk az alkotó intenciójáról, ami tévedés, ez egy intentional fallacy, a befogadó intenciójáról, aki belevetít valamit, ami nem biztos, hogy igaz, de a pillanat élményeinek megfelel, és a két intenció egyesítése lesz a műalkotásnak igazi tartalma, és ezt fogjuk meg a következőre megvizsgálni, hogyan működik a műalkotás, mint intencionális tárgy. Intenciókat hordoz a befogadó oldaláról és az alkotó oldaláról, hordozza ezeket a intenciókat. Na, akkor betartottam a véget. Még egyszer mondanám, akik később jöttek, ott van fönt, hogy hol lehet megtalálni ezt a handoutot. Következő órára talán hozok többet, egy darabig, és aztán leállok vele, mert a hálóról meg lehet találni.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Almási Miklós előadását közvetítettük az ELTE bölcsészkaráról. Filozófiai bevezetés az esztétikába. Művészetek és művészetelméletek. A felvétel 2005. februárjában készült.